kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Az Otthonstart program az első 6 hetében már több mint 50 ezer embert mozgatott meg, ismertette Panyi Miklós. Arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad, tette hozzá a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miután a Magyar Bank Szövetséggel folytatott egyeztetést. Körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 ezer olyan igénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést, és folyamatban van a hitelbírálata. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter a Sárospataki Lázár Infón. Lázár János az Economics gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, hogy 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelem adómentességet kaphatnak. A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. A kormány döntött arról, hogy a szeptember 1-i emelés után január 1-től újabb 15%-kal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsis Tibor emlékeztetett, január 1-től a közszolgálatban dolgozók évi 1 millió forintot kaphatnak, amit lakást célú hiteltörlesztésre fordíthatnak. A kormányhivatalok központi honlapján megjelent tájékoztatás szerint november 1-én szombaton 21 órától ütemezett karbantartási munkálatok kezdődnek a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás rendszerén. A beavatkozás miatt a központi azonosítási ügynökön keresztüli DAP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető, a kimaradás várhatóan 16 órán át tart majd. A vállalkozó igények alapján 200 millióról 400 millió forintra emelkedik a Demián Sándor tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető pénz maximális összege, jelentette be Hunyadi László. A kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a vállalkozások visszajelzései alapján végrehajtott módosítások értelmében új iparákként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe. Folyamatosan rekordokat dönt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma, hangsúlyozta Lóga Máté a TV2 műsorában. A gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik a légi kikötő, valamint megépül a hármas terminál. Elkezdődött 54 darab, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsony padlós hévszerelvény beszerzése, jelentette be a MÁV csoport hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. A madárinfluenza vírus magas patogenitású H5N1 altípusát igazolták egy Jásznagykun-Szolnokvár megyei pecsenye kacsatartó gazdaságban a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vizsgálatai. Az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van. A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak, és már folyik a hazautazások szervezése, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Az orosz hadsereg csapást mért a dél-ukrajnai Herszonváros gyerekkórházára, ahol akkor az orvosokon és a beteg gyerekeken kívül szülők is tartózkodtak. Az előzetes adatok szerint a támadás következtében 9 ember sebesült meg, köztük 4 gyermek és 3 egészségügyi dolgozó, közölte a megyei ügyészi hivatal. Előrehozott parlamenti választások kezdődtek Hollandiában, miután június elején felbomlott a kevesebb mint egy éven át kormányzó négypárti kormánykoalíció. Az alig két évvel a legutóbbi parlamenti választások után tartott voksoláson 27 párt 1116 jelöltje verseng a 150 helyért a parlament alsóházában. A legtöbb mandátumot megszerző párt kapja meg az esélyt a kormány megalakítására. Óránkénti 405 kilométeres széllökést produkált a Melissa hurrikán. A feljegyzése kezdete óta soha ilyet nem regisztráltak partot ért vihar szemfalában. Jamaikát teljesen letarolta a ciklon, írta az Időkép. Végül az időjárásról. A nap első felében majd közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél sokfelé felélénkül, néha meg is erősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. A Prima díj évről évre a legkiválóbb vármegyei tehetségeket és közösségeket ismeri el. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Prima díj közönségdíjasa ezúttal is a lakosság szavazatai alapján nyerheti el az elismerést. A Prima díjakat november 8-án adják át a Miskolci Nemzeti Színházban nagyszabású gála keretében. November 5-éig lehet voksolni a közönség szavazáson. Erről is beszélgetünk dr. Jacsó Pál ügyvéddel, íróval, az egyik jelölttel. Tartsatok velünk, érdemes!
Dr. Jacsó Pált, ügyvédet, írót, közéleti, civil személyiséget köszöntöm szeretettel az unvonal túlsó végén. Köszöntelek, Pali. Szervusz!
Szintúgy, én is.
Egy igazi lokálpatrióta vagy, mesélj az életedről. Miskolcon születtél, és jelenleg is Miskolcon élsz.
Igen, hát hogy lokálpatrióta vagyok-e, arra csak azt tudnám mondani, hogy drága Máger Ágnes festőművész, aki ugye Miskolcáros díszpolgára, szoktunk vele beszélgetni, mert több egyesületben is tagok vagyunk, és ugye még ő mondta, hogy azért ez még nincs meghatározva, hogy ki a lokálpatrióta, illetőleg jogászként is azt mondanám, hogy alapfogalomként nem ártana ezt tisztázni, de hát nyilván ez is egy széles spektrum, ki mit tud hozzátenni a miskolcisághoz, akár erkölcsileg, anyagilag, vagy csak egy mosolyjal, már az is sokat tesz szerintem, hogyha másokat kicsit mosolyra tud indítani, mert a mai világban szerintem, és ha ez a városhoz kapcsolódik, már az nagy dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk lokálpatrióták, értékes emberek, nálamnál értékesebbek is, és talán erről is szól ez, amiről majd fogunk beszélgetni, hogy nagyon sok értékes ember van a városba, meg a megyébe, akikről többet, keveset tudunk, de lehet, hogy nem is tudunk annyit, amennyit kellene, de az ilyen események szerintem nem távol viszik egymásról a jelölteket, mert nem betétársak, hanem hogy épp, hogy barátokká is válhatnak. Tehát most így már rögtön a közepébe vágtam, én nekem sok több ismerősöm is van a mostani rossz jelöltek között, ha már ez a téma, ez lesz a téma, úgyhogy hogy igazából én úgy gondolom, hogy ezek részhalmazok. Barátság, jókedély, tenni akarás, lokálpatriotizmus, civilség, tehát is kisebb-nagyobb részhalmazok, amik egymásba szőve adják a városnak a szövetét, hogy így mondjam. Civilként talán ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy civilként is nagyon sok mindent tudhatunk a város lakóiról, ha éberen is és nyitott szemmel járunk, meghallgatjuk őket. Nyilván ezek nem statisztikai számok, hanem húsvér történet.
Hogyan fogadtad a jelölést a díjra?
Örömmel fogadtam, bár ugye volt pár részem jelölésekben, és nem nagyon vezetett sikerre, de ez egészen más. Igazából ez nem is alapvetően csak egy művészi tevékenységet díjaz, én úgy gondolom, főleg nem politikai beállítottságot, hanem attól függetlenül, hogy különböző kategóriák vannak, én úgy gondolom, hogy erről nem beszéltem senkivel, de hát azért nyomon követtem a korábbi szavazásokat. Tavaly voltam is a díjátható gálán, tehát lényegében az egész személyiséget, meg a tevékenységét is, bár valójában azért mégis a fő az a kategória, mondjuk legyen az egy színész, vagy egy író, vagy éppen egy zenész, vagy akár egy olyan közéleti színházi ember, mint a Mikita Brámot, akit én nagyon tartok. Többieket is, csak ugye ő egy komplexebb, talán ő a legkomplexebb közéleti személyiség, nem is sok nélkül kapta meg idén a Szemere Bertalan közéleti díját Miskolcnak, amihez itt utólag is, meg több egyszer is gratulálunk. Tehát nagyon, nagyon jó ilyen, mint közösségben, ugye versenyben nem, mint Harsányi Attila, Mikita Gábor, Ötvös Éva, de akár mondhatnék egy Herodotó Múzeumot. Ugye ezek nagyon egymástól eltérő személyek és szervezetek, tehát ugye Alma Körtével nehezen összehasonlítható, de ez nem is arról szól szerintem, mert már az is nagy dolog, hogyha valakit jelöltek. Nekem ez mindenképpen megtiszteltetés. Másrésztről azért is jók esetleg ezek a jelölések, vagy a díjaknak talán az az értelme, hogy többek között ki hogy tartja, hogyha valamit megkapunk, valamilyen díjat, vagy éppen jelölnek rá, az ad egy nyomatékot annak, amit teszünk, amit képviselünk, és az, hogy ezáltal tudok képviselni olyan ügyeket, amit korábban nem, talán jobban meghallgatják az ember szavát, jobban odafigyelnek, hogyha mondjuk éppen adományt, vagy valami javaslatot tesz. Én szerintem így kerek a történet, hiszen azért civilként, vagy művészként mi így gondolkodunk, hogy mások érdekében is hasznosítani tudjuk esetleg a elismertséget, netán népszerűséget.
Beszéljünk a folytatásban az írásról, több köteted is megjelent. Mik a kedvenc témák, és mivel foglalkozol legszívesebben?
Ebben is azt tudnám mondani, hogy az írásban sok mindennel, sok minden témával foglalkozom, vagyis hát nem foglalkozom, inkább megkeres, megtalál. 15 éve írok körülbelül rendszeresen, először csak verseket, később prózát, aztán humor, slam poetry, mindent, ami szembe jön. Hát a témák azok nagyrészt Miskolc, a saját életem, a családom sztoriai, de vannak fikciós történetek, a bor, a szőlő, meg picit ez a civil élet, ami valójában nem tud elkülönülni a napi közélettől, sőt a politikától sem, hogy ez jó vagy rossz, azt most ne nyissuk meg ezt a zárójelet. Tehát mindent átsző. Én azt szoktam mondani, hogy a templomtól, mert ugye ott is gyakran fellépünk több helyütt, több templomban, a Kárországban és az értető lélek irodalmi körre, egészen a slam poetry-ig kipróbáltam magam, mint előadó is. De nyilván a saját írások többségében, saját írásokkal. A köteteim egyelőre eddig két kötetem jelent meg, bár ugye van az íróasztalban, számítógépen van fájba, vagy 6-8 kötetre való anyag, de eddig nem, most már kikéreckednek, mert eddig kevesebbet foglalkoztam a publikálással, az se egy egyszerű folyamat, nem csak a szponzorálás, kiadó, keresés, lektorálás, egyéb más miatt, hanem tényleg ez munka. Tehát mint ahogy az ügyvédkedés, mint ahogy a politikusság is, ha jól csináljuk, munka, mint ahogy a riporterség is egy munka, úgy az írás is egy munka. Lehet, hogy ezt sokan úgy gondolják, hogy ez, sőt, én néha mondom, hogy akár még fizikai munka is lehet, hiszen a kormányos pilóták is edzenek, ugye nem is keveset ahhoz, hogy levezessék azt a másfél-két órát, vagy ezt a 200 kilométert. Tehát ez egy nagyon komplex dolog, csak erre úgy jön, az ember ma már tényleg csinálja. Úgyhogy a kötetem az egyik, az életemről szólt, a családomról, ami jövőre meg fog egy bővített formában jelölni, ami nem múlnak a gyermekével címmel volt és a Privát Krémut Miskolcon sorozatunkban jelent meg az északkeleti átjárók gondozásában. A másik az a 60 év Miskolc, ez tavaly volt mondja 60 éves, az a városi emlékekről szól, nyilván ez is család, közélet, de ez ilyen vegyes vágott, ebben van Facebook bejegyzés, blog bejegyzés, kis publicisztika, vers, próza, mert ez lényegében nagy részt a városhoz kötődő írások, gondolatok. És aztán hát most van egy folyamatban egy kis regényem, az Avasi Borútnak a Avasi Macska Tömeg című kiadványában, ez pedig egy Enklávia az Avason című kisregény, ami egy fikciós kisregény, 50 év múlva játszódik. A kisregénynek az alapgondolata, hogy 50 év múlva csak az Avason lehet olyan bort inni, ami valódi szőlőből készült, és ez mekkora potenciális lehetőség, illetőleg, hogy csak ott lehet még rezisztens szőlőfajtákat termelni, és ebből eredően vannak konfliktusok, meg történetek, de ez visszanyúlik egészen a COVID előtti időszakra, és ebben lényegében egy kicsit taglalom a városnak az életét is, olyan szereplőkkel, akikre rá lehet ismerni, csak sorolni lehetne, imádom a humort, és minden a jó humort, persze, ami tényleg intelligens humor, talán valaki meg is ragadta a génjeimben. Ja, meg ugye hát persze a Rejtő a klasszikus, tehát akit biztatnék, hogy fiatalokat, hogy azért szerintem a humorban is próbáljanak, talán ha nem tudnak annyit olvasni, vagy nincs olyan, nem köti le őket annyira, mint ahogy mondják, csak másfél persze valami, akkor próbáljanak anekdotákat, humoros kisregényeket, vicceket, egyperceseket olvasni, hát ha picit odaragadnak a könyvhez, aztán nem mondom, hogy jókaival folytassák, de az meg Jókai Móricz Mikszát nyelvezete viszont, én azt tudom mondani, nagyon-nagyon sokat jelent az érvelésnél, hogy jól építs fel a gondolatot, megfelelően helyezd el a szavakat, az érveket. Tehát ez egy nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy csiszolja az elmét, van erre másnak más véleménye, de tapasztalati úton mondom, bizony nagyon sok sikert lehet elérni irányzott kommunikációval, mert eljön még az akkor lehet, amikor szükség lesz rá. A tudásra mindig szükség van.
Ki tudja, mi a jó, van, aki tudja, hova ér, aki mer, aki nyer, aki más, aki velem is élne. A részben ott van az egész, egészen jó, ha ide érsz. Szépek a kicsike részletek, valahogy el leszek. Megtörtént, persze velem igen, mindig valami gáz. Újra ez az ideg, őrget és kifigurálsz. Réges rég, nem zavar az ilyen, mérjét így aki más. Azt nyer, aki nevet, mindegy, hogy ki a hibás.
Megint beragad az ár, ha megint jön egy akadály. Ugyan nálad a kabal a kulcs, ugyan nálad a kártyád. Ne csengedj semmi az egész, elillan mire hazaérsz.
Persze velem igen, mindig valami gáz. Újra ez az ide, törget és kifigurálsz. Őr angyal, mégis mire hibe, pont rám sose vigyázz.
Nem nagy ügy ám, épp csak a láz, véna csak is apróság. Hív csak a kedv, mint ez a szó elszállt.
Te vagy az Avas egyik hegygazdája, hogyan is kerültél közel a szőlészethez, borászathoz?
Gyerekkoromtól mi csak gazdálkodó családból származunk, paraszt polgárnak nevezném, tehát az egyik család egyik fele földművelésből élt részben, bár ugye másik része kereskedésből, még ugye az 50-es, 60-as évek elején az én családomban volt olyan tüzelő, építőanyag kereskedő tüzépes. Lényegében nekik volt először egyébként magánkézben teherautó, még egy öreg Kárpáti, majd később Vifa, tehát az én nagybátyáim szénkereskedők voltak, tüzépesek, a másik fele kisgazdák, az apai családjágam, anyáim, anyám részéről főleg kereskedők. Azt szoktam mondani kicsit, hogy nagyobb arca, hogy a gazdálkodóktól örököltem a munkabírást, a földszeretetét, meg talán a rendszerben való gondolkodást, a kereskedőktől meg a fineszt. Mert bizony túlélni fineszsel lehetett, azért az átkosban nem volt egyszerű túlélni, persze ma is kell hozzá némi finesz, de az még benne maradt az erkölcs határ. És innen van a föld szeretete, a szőlő, a ló szeretete, az ezzel való foglalatosság. Nekem is volt még pár évvel egy olyan 2 hektárnyi szőlőm, hát lovam is volt, 4-5-6, legutoljára már 8-an voltak, ez már nagyon nagy anyagi ráfordítást igényelt, aztán különböző okok miatt ezektől meg kellett válnom. Részben abban nem volt segítség, részben ott, hogy nem volt közbiztonság, de ez megint egy másik történet. Úgyhogy innen ered a szőlő bor szeretete, ami szerintem alap egy mai korban. Azért tiszteljük és szeretjük a borászokat, mert ők még olyanok, mint nagyapáink voltak, hogy megtermelik, megúvják, orvosai a szőlőnek, elkészítik a bort, saját maguk marketingelik. Hát ugye én most egy kisebb kézművesekről beszél, marketingelik, eladják, viszik, és miközben családot nevelnek, földet művelnek, tehát egy komplex ember, és ráadásul némelyiknek, vagy a legtöbbjüknek van még humorérzéke is, mert tartanak egy borkóstolót, tehát nekem a szememben ők testesítik meg azt a középpolgárt, ami egy ilyen, talán ilyen békeidőben éppen ma volt valahol olyan békeidőben, az a kiegyezéstől a tartó 50 év, ami az ilyen békeidőbeli polgárélet volt, akár Miskolcon is, hiszen az asztaltársaságok, aminek nekünk is az civil szervezetünknek ez a neve, Miskolci Pincék Asztaltársaság, hogy odáig nyúlnak vissza, és talán nem ártana azt a kort visszahozni legalább néha-néha egy fél órára, órára, egy fél napra, mert ezekből sokat lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy a 20 éveseknek is. Ugye a Szent István Rádióban beszélgetünk, ugye azért azt is tudni kell, mindig el szoktam mondani, hogy 48 évesen lettem felnőtt konfirmandusként, gyülekezeti tag az Avasi Református gyülekezetben, és nekem azért ez akárki, akármit mond, én ezt megtapasztaltam, nyilvánvalóan egy katolikus rádióban ezt nem kell ecsetelnem, hogy ennek milyen nagy ereje van, amikor elhívja az Úr az embert, és én ezt tényleg megtapasztaltam, hogy akkor nyílt ki nekem nagyon sok minden csatorna, és azt a legjobb akarattal, és mondom, az életből vett tapasztalattal mondom, valami olyan lökést adott, nem is tudom, tehát ezt megmagyarázni nem kell, nem lehet, és nem is az én tisztem, de ez tényleg így van. Most éppen Birta Melinda tiszteletes asszonnyal írunk közösen egy kötetet, ami a Szakra Fesztiválon már kapott egy kis riadapét, hogy így mondjam, mert nem pont ide élik ez a szó, a mindennapi kor társunk címe, ugye mindennapi kenyerünk, mindennapi kor társunk, tehát a Jóisten az lényegében társunk, de a mai világban kortársunk is. Tehát hiszen minden mindig velünk van, és aki róla ír, hozzászól, hát nyilvánvalóan megfelelő tisztelettel is a magasságokban, de mégis egy más nyelvezettel szólnak ezek az írások. Kicsit én a kortársiasságot, a tiszteletes asszonya az igéket, meg az ő meglátását viszi bele. Ő a filozófikusabb, én meg a mesélő is. Hát így próbálunk majd egy talán jövőre, egy most részletekben dolgozunk rajta, hogy ünnepkörökhöz és naptári eseményekhez, illetőleg a mai ige mintájára összerakni egy kis 4-5 kis füzeteskét, és jövőre meg kiadni egy közös verses kötetet, egy lelkész, meg egy jogász szemével versek, igék, kis rövid prózák. Tehát ez egy nem megy egyszerűen, mert mondom, a könyvkiadás és a szerkesztés az egy külön procedúra, már az előkészítés is, hogy adok le valamit lektorálásra. Én eléggé szőrszálasogató vagyok, várakozásra vagyok a közös munka iránt. A Slam Poetry-ba is volt a fiatalok, akik megértették azt a humort, vagy azt a jó értelembe vett szarkazmus, amivel én közelítek a világhoz, meg azt az olvasottságot, ami nem egy professzori olvasottság, mert ezt szoktam mondani, csak egy ma azért még mai tudással is lehet, hogy egy erős 4-esre le tudnánk érettségizni, vagy az akkori 4-es ma egy emelt szintű 5-ös lenne. Tehát az élet ez egy kicsit, hogy mondja, mindenre összefügg, persze nem mindenkinek a fejében, mert mindenkinek ennyi ideje nincs mindenre, mint egy olyan ember, aki mondjuk az írásra adta a fejét, és erre fókuszál.
Végezetül beszélgessünk még egy kicsit a civil létről és a civilek feladatairól. Milyen Miskolcon civilként tevékenykedni, mik a legfontosabb dolgok, feladatok?
Mi mindenki városvezetésnek a ráébreszteni, hogy még több szükség van a civilekkel való kommunikációra, a civilek bevonására. Nem szeretem a társadalmasítás szót, hanem a spontán bevonására, együttműködésre, mert rengeteg tenni akaró ember van ebben a városban. A legjobb példa talán most az lesz, hogy lassan elkészül ugye a Diósgyőri vár, és tekintsünk rá úgy, hogy ez egy lehetőség a maga tereivel, az előnyeivel, a szépségével, nota bene talán hiányosságaival is, mert ez egy nagyon jó részben második, harmadik, negyedik jelképe lehet újra a városnak, megújult állapotában, és nagyon sokan ebből a várból fognak élni. Tehát ugye szolgáltatók, éttermek, turizmussal foglalkozók, tehát próbáljuk meg az előnyeit kicsit domborítani, és álljunk mellé, nem elvtelenül, hanem pont azért, mert én azt szoktam mondani, hogy ha valamit el akarunk adni egy terméket, mondjuk egy herendi étkészletet, berakjuk egy műanyag táskába, mondjuk egy porcatyorba, és aztán azt rúgdossuk, utána meg abból akarjuk elővenni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egymással a civilnek talán az a, még talán a politikusnál is jobban kell erre ügyelnie, hiszen ő szemmagasságban él a fodrásszal, az ügyféllel, a barátja, a pékkel, az autószerelővel. Tehát ne roncsam már én másnak a megítélését, vagy az üzletét, meg főleg a városomét ne azáltal, hogy kétmondatos vagy egy alanyállítmány nélküli bejegyzésekben mondok véleményt mások munkájáról, amiről nem is tudok mindent, mert például még nem volt látható a vagy hát többeknek már én nekem is volt látható, bemellettünk a készülő épületbe, de mások meg ugye csak azért, mert valahol sík valamit szídni, akkor szidom én is úgy, hogy lenne róla mondjuk olyan fogalma, hogy olvasott volna legalább 2-3-10-15 percet az interneten, pró és kontra, meg úgy körbejárta volna, körbefotózta volna, na akkor már mondhat, tehát saját szemével még azt mondom, hogy be sem ment volna, tehát ha véleményt mondunk, azért legyen már valami alapunk arra, hogy miről mondunk véleményt, tehát nem azért, mert csak düböl, vagy éppen a fiatalkori emlékeim miatt mondok véleményt, hanem hát picit aktualizálni kellene ezt. Tehát én úgy gondolom, a civilnek nagyon nagy felelőssége az, hogy próbáljon segíteni másokon. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy anyagilag, de lehet, hogy csak, hogy álljon mellé, egy ügy mellé, és próbálja ezt a várost. Én úgy gondolom, nekem ez mindennapi, hozzám tartozik mindennapi életben, hogy én próbálom népszerűsíteni azt, akit megismerek, szeretek, közvetítek. Nagyon sokan érdekes mód civilként megkeresnek. Ezért vagyok rá büszke, hogy én miskolci vagyok. mert azok, akik itt maradtak, okot adnak a bizonyos. Nyilván azok is, akik elmentek, akik tényleg itt maradtak, ugye, mint amikor még ugye volt talán Hoffi, hogy kaland volt itthon maradni ugye a 70-es években, ugye a forradalom után az aki maradt, az igen, az volt nagy kaland Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy most is talán nehezebb itthon maradni Miskolcon, bár én ezt persze függ életkortól, iskolai végzettségtől, családi állapottól, de azt mondom, még talán megmerem kockáztatni, hogy nagyobb kaland itt maradni, mint elmenni, de aztán ez meg is fordulhat, hogyha van egészségünk, türelmünk, barátaink, kitartásunk, az meg már csak rajtunk volt.
Ez végszónak is nagyon jó. Még mondjuk el gyorsan, hogy hogyan és hol lehet szavazni.
Igen, még november 4-ig lehet közönségdíj jelöltekre szavazni, illetőleg ez bárki megkaphatja, mint ahogy a többi három díjat is, de ez ugye még titkos. A VOSZ-nak az oldalán, a Vállalkozók Országos Szövetségének a Borsodabói Zemplén megyei oldalán, a Facebookon megtalálható mind a kilenc jelöltnek a nacionáléja, és akkor utána lehet a végén szavazni bármelyik jelöltre. Egyébként megköszönöm, ha bárkire szavaznak, de most ezt tényleg így mondom, kilencünk közül nyugodtan bárkire, jó lesz ott együtt állni a színpadon, sőt, én büszke leszek arra, bárki nyeri el.
Pali, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a díjhoz. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában dr. Jacsó Pál ügyvéd, író volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Csukás István Mirmura Kandor című meséjének 13. részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kiscsacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kiscsacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmit. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
Hát?
Válaszolt Paprika Jancsi.
Játszhatnánk színházat, úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást.
Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett.
Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat.
Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Aztán a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadratta gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ül majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel Baba Színház. A színház Z betűjén kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Hú, volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kiscsacsi, Bóbice, Csinnadratta, és legalul pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat. Hogy csináltad? kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra.
Csak úgy emlékezetből, válaszolta Mirmur.
Na hát, mondta Bóbice, és mégis hogyan hasonlít mindegyikünkre? Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
Csak egy baj van, mondta Csinnadratta. Mit fogunk eljátszani?
Az ám, szólt a kis csacsi. Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, és Mirmur pedig tornázhatna. De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündér király kisasszonyt fogjuk adni, meg a hétfejű sárkány. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz tündér király kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani. Mirmur lesz a paripa, a kis csacsi pedig a súgó.
A súgó? Az mi?
Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember, ő súg a színészeknek.
Az már más, mondta a kis csacsi, vállalom.
Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
Én, felelte Paprika Jancsi.
Nem jó, mondta Csinnadratta.
Neked csak egy fejed van.
Azám, mondták a többiek is, neked csak egy fejed van.
Nem baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mirmur rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepet. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket, akinek nem jutott hely, az leült a földre, a galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt. Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott, de azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt búgták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
Kedves gyermekek, Csukás István, Mirmúra Kandor című meséjének 13. részével búcsúzunk tőletek, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Testvérek! Hölgyek! Urak! Drága szexi békák! És porontyok. Azért gyűltünk ma itt össze a nagy mocsár partján, hogy hangot adjunk. Kuskurúcs! Na, szóval, hogy hangot adjunk.
Bocs, főnök, feljött egy szúnyogláb.
Disznó.
Béka.
Hangot adjunk a felháborodásomnak, mert az emberek összeszemetelik az élőhelyünket. Ezért mi most ezen a zöko, a oké, kőló, na ökommenikus, tudom, na, békatiszteleten mondjuk ki bátran az embereknek, akik nem brekegnek.
Nem is kicsit.
Még egyet.
Szóval, mondjuk ki bátra az embereknek, hogy...
Mit, főnök?
Hát, hogy a béka legyen veletek!
Béka akarunk!
Gólyalábak! Egye fene! Harsogjon az öröm zene!
Hina, hív már 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 Hina. Levi hall, megussza. Halleluja!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Remény szavai a Bibliában címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! A héber és görög szentírási nyelvekben a remény szavai kvávach, jahál és elpisz mélyebb betekintést adnak a remény jelentésébe. Ez a mi éltető erőnk. A remény a hitünk egyik sarokköve, amely ígéretként és egyfajta életformaként egyaránt átszövi a Szentírást. A Héber Bibliától az Új Szövetségig a remény az Isten ígéreteibe vetett, tevékeny, lendületes bizalomként jelenik meg. Nézzük először, hogy mit is jelent az a héber kifejezés, hogy kvávach. A kvávach körülbelül így fordítható magyarra, feszültségteli várakozás. A héber nyelvben a kvávach szó a várakozás egy formáját, a reményt fejezi ki. A kvávach egy megfeszített zsinór képében gyökerezik, a feszültség és a várakozás érzését sugallja. Ez nem tétlen várakozás, hanem tevékeny, bizalomban gyökerező. Ez a feszültség elismeri a küzdelem valóságát, miközben szilárdan ragaszkodik Isten hűségének bizonyosságához. A Szentírás leghosszabb könyvében Izaiás gyönyörűen érzékelteti ezt. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Ezt pontosan Izaiás könyve 40. fejezet 31. versében olvashatjuk. A kvávach itt az Istenre való várakozás átalakító erejét hangsúlyozza. Ez a remény még a fáradtság és a küzdelem közepette is erőt ad. A szó a Zsoltárok könyvében is előfordul. Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában. 130. Zsoltár, 5. verse. Ez a szakasz valamiképpen a kvávachot Isten szavával párosítja, aláhúzva az isteni ígéretek megbízhatóságát. reménykedni ebben az értelemben azt jelenti, hogy ragaszkodunk Isten hűségéhez még akkor is, amikor a körülmények éppen ennek a ragaszkodásnak az ellenkezőjét erősítenék meg bennünk. Vagyis a kételkedést és a kétségbeesést. A jahál azt jelenti türelmes kitartás. A kvavachval szoros kapcsolatban álló héber jahál szó a kitartó remény jelentését hordozza. Míg a kvavach a várakozás feszültségére utal, addig a jahál a remény fenntartásához szükséges türelmet emeli ki. Ez a kifejezés gyakran olyan mondatokban jelenik meg, ahol Isten ígéretei még nem teljesültek be, arra késztetve a hívőket, hogy kitartsanak a hitben. A Siralma könyvében Jeremiás próféta ezt írja. Ezeket fontolgatom szívemben, hogy fölé legyen bennem a remény. Az Úr irgalma nem fogyott el egészen, jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjá éled, nagy az ő hűsége. Siralmak könyve 3. fejezet 21. és 23. versei közötti szakaszt hallottuk. Jeremiás reménye Jeruzsálem romjai között nem a körülményeitől függ, hanem Isten szeretetének állhatatosságától. A jahál türelme magában foglalja a mély bizalmat abban, hogy Isten időzítése tökéletes. Elismeri a várakozás fájdalmát, miközben szilárdan hisz abban, hogy Isten ígéretei valóra válnak. Most nézzük a 3. szentírási kifejezést a reménnyel kapcsolatban, az elpiszt, amely az előző 2-vel ellentétben görög eredetű, és körülbelül így lehet visszaadni a jelentését, magabiztos várakozás. A görög újszövetségben az elpisz a remény elsődleges szava. A szó modern korszerű használatával ellentétben, amely gyakran bizonytalanságot sugal, például remélem, hogy megtörténik, az elpisz magabiztos várakozást közvetít. Bizonyosságot jelent, nem pedig kétséget, mert az Isten változatlan jellemén alapszik. Szent Pál ezt írja a római levélben. Tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott szent lélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Ez a gyönyörű rész a rómaiakhoz írt levél 5. fejezet 3. és 5. verse közötti szakasz. Pál számára a remény mélyen kötődik a Szentlélek átalakító munkájához. Ez egyáltalán nem egy múló érzelem, hanem az ember állandó hozzáállása, hogy jöjjön, ami jön, aminek jönnie kell. Az Elpis bizakodó várakozását a zsidókhoz írt levél még jobban hangsúlyozza. Ez a reménység, Elpis, lelkünknek biztos és erős horgonya. Eléggé közismert, hála Istennek, ez a szentírási mondat, a zsidókhoz írt levél 6. fejezet 19. verse. Ez a metafora, ez a szép költői hasonlat, a keresztény remény rendíthetetlen természetét ragadja meg, amely szilárdan tartja a hívőket az élet viharaiban.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
A műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és holnap 3 óra 50 perctől megismételjük.